Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Az európai helyzetről úgy gazdaságilag egy picit, de leginkább abból a szempontból érdemes ma beszélgetnem Tehet Péterrel, akit a rádiónk hallgatói is jól ismerhetnek, ő Nyugat-Európában különböző egyetemeken kutat. Szóval, hogy a Nyugat-Európában mennyire érződik az, amit a magyar médiában eléggé radikálisan és szerintem inkább szenzációsra véve tárgyalnak, hogy tudnélik a nyugat-európaiaknak kezd elegük lenni abból, amiből a magyar kormánynak mindenképpen elege van, tudnélik, hogy ez az egész Nyugat-Európa elveszti azonosságtudatát, egy ilyen nagyvilági, kozmopolita, túlliberális valamivé válik a politikai vezetői okából, de az emberek szeretnének több nemzetállamot és kevesebb nagyvilágiságot. Szóval, szervusz Péter! Hallasz engem?
Én hallak, szervusz.
Igen, tehát köszönjük a köszöntésedet, és annyit mondjál el nekünk, hogy te érzékeled-e az elmúlt időszakban azt, hogy Nyugat-Európában olyasfajta szellemi irányzatok vannak a népek körében, mint amilyenek Magyarországon, vagy egy nagyobb eltérést vélsz inkább látni?
Hát egyrészt ugye azt lehet látni, hogy Orbán azért külpolitikailag elszigetelődik, tehát veszti el a szövetségeseit. Hiába tudta megcsinálni valóban ezt a patrióták nevezetű európai parlamenti frakciót, amely végül is valóban a harmadik legnagyobb frakció, azért fontos szövetségesekkel nem rendelkezik, hiszen Kaczynszkijék nem ott ülnek, és már nincsenek is kormányon, Giorgia Meloni kormányon van, de láthatóan nem igazán keresi Orbán kegyeit, ugye különösen a Oroszországhoz való viszonyban ég és föld, amit Meloni és Orbán képvisel. Ficóval ugyan van egyfajta ideológiai közelség, de látható, Robert Fico se állt be a Smer pártjával Orbán pártszövetségébe, hanem inkább a képviselői maradtak függetlenek. És azok az európai pártok, amelyek valóban esetleg megerősödhetnek, mint mondjuk ugye Le Pen nemzeti tömörülése, vagy az Osztrák Szabadságpárt, ugye Ausztriában szeptember végén lesznek választások, vagy most hétvégén ugye két kelet-német tartományban nagy valószínűség szerint az AfD, hát az egyikben biztos, hogy az első helyre fut be, a másikban meg talán. Tehát ezek a pártok azért erősödnek, de hát messze vannak attól, hogy kormányra kerüljenek, és pláne attól, hogy olyan jellegű hatalmat tudjanak építeni, mindaminek, ami Orbánnak sikerült 14 év alatt Magyarországon. Tehát ez úgymond az intézményes háttér, hogy egyrésztről ő intézményesen egyre inkább szigetelődik el Európában, a szövetségesének meg nincs meg az az intézményes lehetőségük, hogy orbáni hatalmat építsenek ki. De amit említettél, hogy valóban vannak ilyen jellegű szellemi irányzatok, amelyek úgymond Orbánhoz hasonló nézeteket képviselnek, ez való igaz, hát nem véletlen, hogy az említett pártok azért ezekben az országokban népszerűek, Ausztriában a Szabadságpárt szeptember végén minden bizonnyal megnyeri a parlamenti választásokat, persze kérdéses, hogy ad-e majd utána kancellárt is, és a Szabadságpárt mindig pozitívan szokott nagyon Orbán Viktorra hivatkozni, ugye ők együtt is ülnek az Európai Parlamentben. A német AfD-vel ugyan Orbán hivatalosan nincs szövetségben, ez valószínűleg a német ipari kapcsolatokra való tekintettel, de az AfD is mindig Orbánra szokott hivatkozni annyira, hogy például Björn Höcke, ugye az AfD türingiai elnöke, miniszterelnök jelöltje, egy nagyon radikális, szélsőjobboldali politikus, az ő tüntetésein rendszeresen a német zászlók mellett a magyar és az orosz zászló lobog, tehát a tüntetők azzal mennek. Tehát valóban vannak ilyen szellemi irányzatok Európa szerte, amelyek közel állnak Orbánhoz. Emögött persze lehet akár valamiféle dezinformációs kampányt is látni, de persze az is igaz, hogy ezek a pártok nagyon sokszor valóban azért valós társadalmi problémákat is megéreznek, legfeljebb nem adnak rájuk jó válaszokat, meg kicsit rájuk is erősítenek. Orbán pedig, akinek egyébként szerintem nincs ideológiája, tehát őt nem tartanám ilyen értelemben egy meggyőződéses és jobboldali politikusnak, ugye életpályájából is látható, hogy elég sok ideológiát már kipróbált. Ő inkább egy cinikus, pragmatikus módon ezekre a nyugati, valóban szélsőjobboldali irányzatokra tud támaszkodni, amelyek viszont, mondom, valóban egy szélsőjobboldali rendszerkritikát gyakorolnak, mert mondjuk az ASB kapcsán, hogy ez most pozitív vagy nem, az más kérdés. Én is úgy gondolom, hogy ők tényleg meggyőződéses szélsőjobboldaliak, vagy az Osztrák Szabadságpárt is ilyen volt 20 évvel ezelőtt és 30 évvel ezelőtt is. De Orbán valószínűleg arra számíthat, hogyha az intézményes kapcsolatok egyre inkább lazulnak is Európában, esetleg társadalmi mozgásokra tud rá támaszkodni, és Orbán személye ezeknek a mozgalmaknak valóban egyfajta hős. Tehát Trump, Orbán és a paknak Putin is számítanak, mint egy példaképként.
Igen, nagyon fontos áttekintés volt ez, amit most adtál nekünk. Mindazonáltal a szélső jobboldali jelző, a szélső jobboldaliság tulajdonképpen Nyugat-Európában néhány pontban összefoglalható, és hogyha ezeket a pontokat kipipálja egy párt, hogy ez és ez, akkor attól szélső jobboldali, vagy ezek a pártok tulajdonképpen attól szélső jobboldaliak, hogy a mainstream elit úgy azt mondja róluk. De mondjuk csak eszembe jutott így hirtelen, hogy ha például azt mondjuk, hogy nemzeti szocialista egy párt, mondjuk a Wagenknecht nevű, egyébként korábban inkább volt kommunista, vagy kommunista beállítottságú hölgynek a pártja Németországban, az is nemzeti szocialista, amennyiben a szocialista gondolkodás, az igazságosság, az egyenlőség, a kivételezettségnek az elítélése és a nemzeti identitás fontossága együttesen adja meg, hogy az AfD is nemzeti szocialista, meg a Wagenknecht is nemzeti szocialista valamilyen módon, csak az egyikben kevesebb a szocialista elem, a másikban több, vagy valami hasonló. És mindenütt ezt látom, amíg a magyar vezetőnek is a politikájában, jól leírtad, hogy ez nem egy komoly politika, hanem egy ilyen cinizmus, de itt is egy csomó nemzeti szocialista elem, mert ezt akarják a választók. Ezek szerint a választók a nemzeti szocialista, új nemzeti szocialista gondolkodásnak a várományosai, ők akarják ezt, és ezért kapják meg, amit akarnak az AfD-ben, az FPÖ-ben, és így tovább. Nem jól gondolkodom?
Hát valóban, ugye, amikor ezt a szót használjuk, hogy nemzeti szocialista, ugye ezzel az a probléma, hogy ez egy elfoglalt. Valóban, ha leírjuk, hogy nemzeti vesző szocialista, vagy szocialista vesző nemzeti, akkor ez például speciál pont az említett Wagenknechtre valóban illik, vagy például Robert Ficóra is.
Így van.
Én például júliusban, amikor az Európai Parlament nyitóülése volt, akkor tudtam egy interjút készíteni Lubos Blahával, talán a magyar hallgatók kevéssé ismerik, de ő azért fontos, mert gyakorlatilag ő Ficó ideológusa.
Igen.
A Smer párt ideológusa, vele megjelent egy interjú, a gemis.hu-n el lehet olvasni magyarul is, ahol elmondja a párt ideológiát is, gyakorlatilag elmondja, hogy neki Dubček a fő példakép, tehát egy reformkommunista pártnak tartja a Smert, és nagyon erősen baloldali, ő magát azt mondja, hogy marxista, eleve a Smert is marxista pártként definiálja, számára a legnagyobb hős az Che Guevara, a parlament irodájában is Che Guevara képe van kint, de azt mondja, hogy a baloldal Nyugat-Európában egyrészt elhagyta a gazdasági kérdésekkel való foglalkozást, és elment egy ilyen identitáspolitika irányba, hogy melegekkel, bevándorlókkal, nem ilyen identitásokkal foglalkozik. Ezzel csak egy városi, jómódú tanult réteget tud megszólítani, és nem úgymond a valódi melósok tényleges materiális gondjaival foglalkozna, és ezért egy valódi baloldalnak ehhez kell visszatérnie, és hozzátette, hogy emellett pedig egy valódi baloldalnak nacionalistának kell lennie, ezt Marxból is levezeti, hogy a baloldal az nem kozmopolita, hanem internacionalista, de az előfeltételezi, hogy a nemzetállam az alapvető kerete a demokráciának és a jóléti államnak.
Na.
Lehet vele vitatkozni, de egy érdekes elméleti konstrukciót vázolt föl, és mondom számára Dubček, vagy Bruno Kreisky, egykori osztrák kancellár, Che Guevara, ezek a példaképek. És ez a gondolatiság Wagenknechtnél is megjelenik. Ugye Wagenknecht azért hagyta ott a kommunista Linke pártot, mert azt mondta, hogy a Linke elment egy ilyen identitáspolitika irányba, kozmopolita irányba, túlságosan EU-párti, NATO-párti, Amerika-párti, és a baloldalnak vissza kell térnie, hogy csak a úgymond a szegény emberek tényleges materiális gondjival foglalkozzék, és ne legyen egy ilyen progresszív népnevelő program, hogy igenis tessék szeretni a melegeket, meg feminizmus, meg stb., hanem nyugdíjakkal kell foglalkozni, egészségügyel kell foglalkozni, fizetések, vásárlóerejével kell foglalkozni, és ő azt mondja, hasonlóan Ficóhoz, meg a Blahához, hogy a jóléti állam igazi kerete az a nemzetállam, mert európai szinten látható, hogy nem tud létrejönni jóléti állam, hát világszinten meg aztán pláne nem. Ha valahol van jóléti állam még Európában, mondjuk Svédország, vagy Ausztria, stb., azokat mind a nemzetállami törvényalkotással tudták megteremteni és fenntartani. Tehát ez egy ilyen valóban nemzeti vesztő szocialista program. Más szélsőjobboldali pártoknál talán a szocialista kevésbé jelenik meg, mert egyébként ezek a pártok, ezek a tényleg szélsőjobboldali pártok, egyébként Blahától megkérdeztem, hogy miért nem lépett be a Smer a Fidesz vezette, vagy a Fidesz által meghatározott patriótákhoz, és erre az volt a válasza, hogy kérem, mi egy baloldali párt vagyunk, mi keresni valunk van nekünk egy jobboldali párt csoportosulásban. Tehát a Fidesz körül csoportosuló valóban szélsőjobboldali pártok, Osztrák Szabadságpárt, Nemzeti Tömörülés Liga, vagy az az AfD, amely hivatalosan nincs bent a patriótákban, de hát ideológiailag a Fideszhez áll közel, azok egyébként nem annyira szocialisták, tehát a gazdasági programjukról nem szoktak sokat beszélni, nem szokták nagy dobra verni, de hogyha valaki elolvassa mondjuk a Szabadságpárt választási programját, az majdnem neoliberálisabb, mint a liberálisok vagy a konzervatívok programja. Adócsökkentés, vállalkozások terhének csökkentése, szociális kiadások lefaragása, stb. Csak ők nem erről beszélnek, hanem ők tényleg csak a nacionalizmus, az idegenellenességet próbálják meg hangsúlyozni valami módon olyan fajta stratégiaként, hogy most nem itt egy ilyen dimitrovi fasizmus tézist akarok felállítani, de hogy egyes baloldalak azt mondják, hogy a szélsőjobboldali pártoknak pont az lenne a feladatuk, hogy van társadalmi elégedetlenség, szociális okból is, akár Németországban, akár Ausztriában is, főleg a szegények között, és a szélsőjobboldalnak az a feladata, hogy ezek a szegény emberek ne baloldali programok mentén lázadjanak, szavazzanak és tiltakozzanak, hanem úgymond tehát ne egy szegény versus gazdag ellentét alakuljon ki, ami ugye a baloldal programja lenne, hanem a szegényeken belül alakuljon ki ellentét, hogy a bevándorló szegényt utálja az őshonos szegény, a férfi szegény utálja a feminista szegényt, stb. És ezzel valósok azt mondják, hogy igazából a szélsőjobboldal egyfajta a kapitalizmusnak segít ezzel a politikájában. Az tény is való, hogy se Le Pen, se az AfD, se a Léga, se az Osztrák Szabadságpárt igazából a programjuk szerint, persze retorikában sok mindent mondhatnak, de a programjuk szerint igazából neoliberális pártok, nem véletlenül az Osztrák Szabadságpárt számára is a konzervatívok a természetes szövetségesek, és nem merülnek fel mondjuk a szociáldemokraták. Tehát valóban itt van egyfajta érdekesség, hogy a rendszerellenesség valahol meg tud fogalmazódni egy ilyen baloldali nemzeti keretben is, ez mondjuk Németországban a Wagenknecht, bizonyos értelemben a Fico Szlovákiában, de a legtöbb országban a rendszerellenességet ügyesebben tudják a szélsőjobboldaliak meglovagolni, ez persze a baloldal számára is egy kihívás, hogy tény is való, hogy esetleg a baloldalnak is jobban újra materiális kérdésekkel kéne foglalkoznia, és nem mondjuk azzal, hogy vegán posztot kell enni, vagy nem tudom én, van-e non-bináris vészi az egyetemeken, vagy sem, mert nekik kéne egyébként megszólítani azokat a rétegeket, akik ma, ez a mondjuk szegényebb rétegek, akik ma valóban ilyen érzelmi, nemzeti okokból leszavaznak a szélsőjobb oldalra, de egyébként a materiális érdekük nem az lenne. Tehát az AfD az nyugdíj emelést akar, szociális kiadások csökkentését akarja, elvonna az úgynevezett bürgergeldet, ami ugye a munkanélküli jár egy ilyen általános szociális segélyként. Tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy a szegényeknek kedvez, de a retorikájában ő erről nem beszél, hanem ő csak azt mondja, hogy nemzet, 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 meg a férfi, a nő, meg tradicionális család, stb.
És a migráns, amelyik...
kérdés, és erre mondja azt a baloldal egy része, hogy ugye ez az a stratégia, ez az a szélső jobboldali stratégia, ami egyébként ugye Hitlernél is meg volt figyelhető, hogy hát nem véletlen, hogy Hitler mögött ugye nagyon sok nagyipari vállalkozó ott állt, aki támogatta, mert felismerték, hogy vagy jönnek a kommunisták és a szociáldemokraták, hogyha mögéjük áll be a munkásság, vagy pedig a munkásságnak adjunk egy új ellenséget, azok akkor a zsidók voltak, ma pedig akkor mondjuk azt, hogy a munkásság is inkább a bevándorlót utálja, és nem mondjuk a gazdagokat.
Hát ez Amerika, tehát gyakorlatilag a világ jelenségről van szó. Azért érdekes, és szerintem a centrumok centruma alapvetően akar, bármennyire is hülyén hangzik, Orbán Viktor, mert ő mindenből válogat magának, csipeget,
és ugye Orbán politikus az alapvetően nem nevezhető szociálisnak, tehát hogyha megnézzük az egészségügyet, vagy a
szociálisnak egyáltalán. Talán nem, mert ő csak csipeget abból az egészben.
Munkanélküli segély persze. Van, tehát igazából Orbán is egy neoliberális politikát folytat, csak valóban nem erről beszél, hanem arról, hogy magyarok vagyunk. És
igen, de abban a dologban a létező szocializmusnak jellegzetessége volt egy központosított állam, és az államnak a szerepe a gazdaságban meghatározó, és
igen.
Ebben a tekintetben...
Etatistának ez nevezheti valóban Orbán, de mondjuk a fasizmus is etatista volt.
Pontosan.
Hát a Mussolinek is ez volt a lényege.
Így volt.
Egyébként Mussolini ugye arról szólt, hogy nem véletlenül Mussolini mögé is beálltak egyébként liberális politikusok, a nagyszinte is, mert ott is a 20-as évek elején Olaszországban, amikor látszódott már, hogy a mérsékelt pártok elvesztették a társadalmi bázisukat, az a veszély állt fönn, hogy vagy jön egy szocialista forradalom orosz mintára, vagy pedig akkor ezt a fasizmust kell megtámogatni, igen. Mert ő ad egy új ellenségképet a munkásoknak.
Magyarország e tekintetben kilógott a sorból abban az időben, mert a Nyilas párt volt legálisan a szocialista párt, az egész igen, marxista igen. Ideológián alapult szálasi marxistának tartottam magát, igen, de nemzeti marxistának.
A 39-es választások, ugye, ahol először lehetett ugye, teljesen titkosan szavazni, igen. Nem a szociáldemokrata párt kapott hatalmas szavazatarányt mondjuk a budapesti munkáskörzetekben, hanem a Nyilas párt.
Hát pontosan.
Hát valóban a Nyilas pártnak is volt nagyon sok szociális eleme, sőt,
ilyen
zárójelben,
csak azok
Pető
voltak.
Pető Andrea írt ugye, könyvet a Nyilas párt nőpolitikájáról, hogy nagyon érdekes módon a Nyilas pártnak még egyfajta feminista politikája is volt a magyar elnyomott szegény munkásasszonyok védelmében, akiket igen. A zsidók kiszipolyoznak.
Hát nem csak a zsidók, mert ők aztán a végén egyformán a német, a sváb tőkéseket ugyanúgy aztán ítélték el, mint
igen,
a zsidókat.
Hát ugye a zsidó az egy ilyen szinonimá
lett. Az idegen.
Igen. Most ma is ez látható, hogy a szélső jobb oldal abban ügyes, hogy van társadalmi elégedetlenség, és a társadalmi elégedetlenséget a szélső jobb oldal idegenellenes irányba hajtja, mert Kelet-Németországban is ugye az AfD nagyon erős, és igazából azért nem lehet azt mondani, hogy Kelet-Németországban óriási nagy szociális nyomor lenne, tehát azért nagyon fölhozták őket a nyugatnémetek. Mégis, amikor a keletnémetek elmondják, lehet a német televízióban nézni különböző riportműsorokat, amikor embereket interjúvolnak az utcán, gyakorlatilag szociális problémákat mondanak, hogy még mindig kevesebb a nyugdíj, mint Nyugat-Németországban, stb. És arra a következtetése jut viszont, hogy ez a menekültek miatt van.
Igen.
Nem de... arra, hogy mondjuk akkor ne egy jobboldali pártra szavazzon, hanem egy baloldali pártra.
Igen, csak az egész annyira összekeveredik, és ahogy most beszélgetsz tudósként, ezt a néptömegeknek nem tudod eladni, mert nem tudnak követni, nekik feketén-fehéren kell, és aki a legegyszerűbben tudja a dolgot elmondani feketén-fehéren, annak van nagyobb esélye, és hogyha
igen,
egyébként
hát
jól csomó.
Valóban a baloldalnak ugye mindig az a gondja, hogy túl racionális, és azt gondolja, hogy
igen,
a szavazók is racionálisan döntenek. Ugye ez egy alapvető liberális hiba, hogy mindig azt feltételezik, hogy a szavazók racionálisan hozzák a döntésüket, nem, nagyon sokan emocionálisan döntenek. De persze azért ez a baloldal hibája is, mert az a kritika mondjuk, amit Wagenknechték megfogalmaznak a részben egyébként, az olasz ötcsillagmozgalom is ilyen, hogy baloldali vesző nemzeti. Amit megfogalmaznak, hogy a baloldal tény és való, hogy az elmúlt 20-25 évben egyre inkább tényleg egy ilyen városi, jómódú, tanult réteget pártjává vált, mert azoknak az ügyeivel foglalkozik. Tehát értelemszerűen az a kérdés, hogy legyen-e egységes Európa Egyesült Államok, vagy ne? Vagy legyen-e nonbináris WC? Vagy meg kell-e szüntetni a húsevést? Stb. Stb. Ezek tényleg olyan kérdések, amelyek egy bizonyos értelmiségi rétegnek számítanak, de nem biztos, hogy az egyszerű buszsofőrnek vagy ápolónőnek ezek a legégető kérdések, hogy van-e nonbináris
vészség. Igen, viszont nyomás nehezedik rájuk, nem annyira nagy tudású, de lehet, hogy cinikus média emberektől, és rájuk nyomják azt, hogy ők szélső jobboldaliak, holott őnekik fogalmuk se volt arról, hogy ők szélső jobboldaliak, hiszen nekik imponál az a fajta ilyen picit erős állam, mindenképpen nemzeti kéz, és az elit, amelyiket úgy gondol az egyszerű nép, hogy kisajátította a hatalmat, övék a média, és állandóan korumpálják egymást, és mindent egymás között elosztanak. Na most ezt a dolgot az NDK, az egykori NDK lakóiban milliónyi frusztrációs átételen keresztül így érzékelik. Tehát ők tulajdonképpen visszagondolnak az NDK-ra, az nekik az úgy emlékeznek, az legalább egy nemzeti szocialista volt, de hát, hogyha a románokról beszélünk, hát Ceausescu-nál nemzeti szocialistább nem is volt. Na, az egy abszolút ilyen véres kommunista, már maoista állat volt, eközben hihetetlenül nemzet központú volt, a román nacionalizmusnak az éllovasa is volt egyúttal.
Tehát, ezért van az, hogy a baloldalon egyesek azt mondják, hogy a baloldalnak vissza kell térnie egyrészt a materiális kérdések, amelyeket megért az ápolónő, meg a buszsofőr, meg a vasutas. Másrészt pedig, hogy ezt a nemzeti kérdést újra kell gondolni, mert az tényleg való, hogy ezek a különböző nemzetközi együttműködések, akár Európai Unió, akár világszinten, ezek mondjuk valóban a kereskedelmet szabaddá teszik, stb. De az egészen biztos, hogy már az EU-s szinten se lehetséges jóléti államot létrehozni, mert hogyan lehet közös jóléti államot Hollandiával és Bulgáriával létrehozni. Tehát ebben van igazuk, hogy a jóléti állam az nemzetállami szinten teremthető meg, vagy ahol megvan, tartható fenn. És ők pont azt mondják, hogy nagyon sokszor éppen ezek a nemzetközi együttműködések gyengítik, hiszen nagyon sokszor ugye onnan írják elő egyes országoknak, hogy mondjuk ne legyenek protekcionisták a gazdaságpolitikájukban, stb. Tehát mondjuk csak egy példa, hogy korábban Bécsben az volt, ugye Bécs híres a lakhatási politikájáról, ugye ezek a Gemeindebauwohnungok, nagyon olcsón lehet lakni városi tulajdonú lakásokban, és korábban az volt a szabály, hogy csak osztrák állampolgár lakhat. Na most az Európai Unió azt mondta, hogy ez diszkrimináció, nem, igenis mindenki, aki egy bizonyos ideig Bécsben él, és legalább uniós állampolgár, annak ugyanúgy joga van. Mi a következménye? Nagyon sok szegény ember azt mondja, hogy akkor szavazzunk a Szabadságpártra, mert tessék, a szocik ide beengedik a sok külföldit hozzánk, és ezzel nő úgymond a konkurencia harc is az egyes lakásokért.
Igen. Hát tulajdonképpen látens módon az Európai Unió szellemiségét unja a széles néprétegeknek garmadája a különböző
ezeket a témákat, amelyek valóban értelmiségi, kozmopolita, progresszív témák, amelyek szép ügyek lehetnek, de ezeket valóban sokan úgy érzik, hogy ezek elitista ügyek, ezek őket egy kelet-német türingé kis faluban nem különösebben izgatja ez a kérdés, meg nem is akarnak szolidárisak lenni Ukrajnával. Ők azt akarják, hogy legyen egy erős állam, amely biztosítja nekem a magas nyugdíjat, meg hogy hamar mehetek nyugdíjba, meg lehet akár 14. havi fizetésem is. Ez legyen biztosítva, meg legyen azért rend a városban, tehát ne legyen sok külföldi, aki randalírozik, és hogyha ez biztosítva van, arra a pártra szavazok. És valóban úgy néz ki nagyon sok országban, hogy ezt a programot a szélső jobb oldal adja meg nekik, legalábbis emocionálisan.
Igen. Az a nagy különbség van a régi idők nagy tőkéseinek a cinizmusa, és a jelen idők nagy tőkéseinek cinizmusa, vagy tőkéseinek, akár startupok vezetőinek a cinizmusa között, hogy ma már ott tartunk, hogy ő nekik valóban, de nem gondolják, hogy csak nekik, hanem mindenkinek józan észre felfogva az az érdekük, hogy ne legyenek államhatárok, hogy ne legyenek vámok, ne legyenek kereskedelmi akadályok, hogy egész Európában mindenféle szabadság legyen, mert nem úgy van az, hogy a tőkének szabad, de a személyi szabad mozgás és odaköltözés, ahova akarunk, ne lehessen. Tehát tulajdonképpen igazi, objektív frontvonal ebben kellene, hogy legyen, de ott vagyunk most, hogy Ausztriában, ebben a fantasztikus jóléti országban, és minden jó és szép, ahogy látjuk, egy FPÖ tele valóban szívük szerint félig meddig régi értelemben vett nácikkal, és NDK, volt NDK-ban, meg ott tartunk, hogy egy nép, amelyik önként és szabadon akart Németországhoz egészéhez csatlakozni, most különösen az én nemzedékem, oda van az NDK-ért, és egyszerűen úgy érzi, hogy a nyugat-németek kolonializálták őket, és lám, akik ezt megértik politikában, hogy erre kell rá mennünk, és ez kell, ti kolonializálva vagytok, akkor itt van AfD, itt van Wagenknecht, és már a kozmopolitává válni látszó Linke, baloldali párt már nem is jön, nem is tud igazából labdába rúgni. A nemzeti vesző szocialista az, amelyik megy. Na hát arról van szó, hogy a nemzeti vesző szocialista az, amelyik a Kelet-Németországban képes arra, hogy Türingiában, Szászországban és Brandenburgban ebben három tartomány, ami egész Kelet-Németországot jelenti, ezek a pártok fognak kormányra jutni, helyi kormányra jutni. És nem tudom, hogy hogyan fognak tudni együttműködni a többiekkel.
A Félsőboldáknak ugye az a taktikája ebben, hogy ő úgy nemzeti vesző szocialista, hogy a nemzetiben talán őszinte, hogy nacionalista, a szocialistát azt meg csak retorikában mondja, mert mondom, a lényegi a programpontjukban mindegyikük igazából neoliberális párt. Tehát ezért itt valóban egyébként lenne egy üres tér egy olyan baloldal számára, amely tényleg visszatérne ahhoz, hogy a baloldal gazdasági materiális kérdésekkel foglalkozzék, és ne progresszív kozmopolitikai utópiákat kérges.
De szerinted az a Németország, amelyik geopolitikai jelentőségében szinte összehasonlíthatatlanul fontosabb egy csomó más európai nagyországnál, és itt van ez az ukrajna ügy. Hogy lehet megteremteni azt, hogy Európa legalább ebben az életveszélyes ügyben, hogy az oroszok ne tudjanak terjeszkedni Európában, hogy egységessé tudjon válni egy olyan helyzetben, amikor a népek a jelek szerint uncsinak tartják, sőt veszélyesnek tartják alapvetően azokat az eszméket, amiket az Európai Unió alapértéknek tart.
Igen, tehát valóban ez látható, hogy a Putin pártiság mögött is egy elitelenesség van. Tehát mit lát az átlag kelet-német választ, hogy a tévében Ukrajnát támogatják, Putin szidják, tehát ha valaki elitelenes akar lenni, akkor csak azért is Putin támogatom, igen, és csak azért is Ukrajna ellen vagyok. Nem gondolja végigre, mondom, AfD tüntetéseken, de az FPÖ, Bécsi tüntetésen is mindig lobognak az orosz zászlók, ami egyfajta provokáció. Tehát nem biztos, hogy ők valóban napra készek abban, hogy egyáltalán mit jelent Oroszország, és Putin, csak azt mondják, hogy hát ő az, aki Amerikával szembe van, őt szidja állandóan az elit, hát akkor provokációból csak azért is orosz zászlók fogunk
lobogtatni. Minden esetre ez eléggé tragikus, mert nem itt és most tragikus, hanem a későbbiekben. Az utolsó rövid időnk van már csak, hogy a keresztény dumát, idézőjelben mondom, hogy dumát, tehát mert a Orbánik minden cinizmusból csinálnak, nem hisszük el, legalábbis én nem hiszem el, hogy ők őszintén keresztények és őszintén vallásosak, stb. Semmilyen formában nem hiszem, hogy ezt nem csak akciózásból csinálják, de a lényeg az, hogy ezzel is lehet Magyarországon népszerűségre szert tenni. A többi európai országban is lehet?
Ugye Magyarország kapcsán itt tegyük hozzá, egyébként volt felmérés, hogy Magyarország az egyik legvallásnabb ország közé tartozik. Tehát nekem az az elméletem, hogy ez a keresztényezés Magyarországon, ez nem a tényleges kereszténységre vonatkozik, amit mondjuk például Kaczynski valóban őszintén védett, hogy most igaza volt-e vagy sem, az más kérdés, de Kaczynski tényleg egy meggyőződéses fundamentalista katolikus volt, aki meg akarta valósítani a katolikus elveket. Magyarországon a keresztény ugye eleve mindig politikailag egyfajta kirekesztő diskurzus volt. Korábban azt jelentett, hogy nem zsidó, most azt jelenti, hogy magyar, nem bevándorló, stb. Tehát szerintem Magyarországon a nacionalizmus sokkal fontosabb, és a kereszténység csak ennek kontextusában jelenik meg. Nem véletlenül, hogy ugye általában magyarok istenéről szoktak beszélni, és nem úgy a keresztény tanításról. A más pártoknál egyébként érdekes, hogy náluk is a kereszténység egyfajta ellenkezésként jelenik meg, hogy ellenezzük a melegházasságot, kiállunk a hagyományos család mellett, stb. Tehát nem egyfajta pozitív kereszténység képet sugároznak, és nem is mindig hangsúlyozzák, tehát mondjuk a kelet-német területek ugye azok nagyon vallástalanok, ott nagyon minimális a vallásosok aránya, 5-10% összesen. Egyébként vannak nyugat-német felmérések, amelyek azt mondják, hogy pont azért erős a szélső jobb oldal Kelet-Németországban, mert nem erősek az egyházak. Nyugat-Németországban az egyházaknak azért van egyfajta morális tanító autoritásuk továbbra is, és valóban ők, mondjuk a nyugat-német katolikus vagy protestáns egyházak, tényleg a humanizmus, emberbarátságot, menekültpártiságot tanítják. Kelet-németeknél nincsen semmiféle vallásosság, ezért sokkal inkább egyfajta, ahogy ugye Tamás Gáspár Miklós mondta korábban, hogy a törzsi gondolkodás tör elő, mert a kereszténység a törzsi gondolkodás tagadása. Hát ott aztán tényleg a kereszténység az tényleg egy globalista, kozmopolita idea. Tehát ott nincsenek nemzetek, nem aztán.
Egyetemes gondolkodás, és a zsidóknak a vallását gyakorlatilag ebben haladta meg, mert az megmaradt mindmáig egyébként valamilyen módon törzsi alapúnak.
Igen, a kereszténység aztán gyakorlatilag elméleti szintben ellentétben áll teljes mértékben a nacionalizmussal, és ezért igazából a szélsőbbi pártok a kereszténységet tényleg egyfajta ilyen politikai elszóként használják, mert akkor mindenki érti, hogy itt arra gondolunk a 30-as évekből nem zsidók, most arra gondolunk, hogy nem muzulmánok, nem bevándorlók, stb. Tehát a gyűlölködésüket tudják-e mögé lefedni, de mondjuk ami nagy különbség a magyar helyzettel és a nyugat-európai helyzettel, hogy miközben ugye a magyar katolikus egyház 100%-ban beáll, mögé a politikai kereszténység mögé, nyugaton nem ez a helyzet. Tehát például a Szabadságpárt kirakta azt a plakátot, hogy legyen meg a ti akaratotok. Tehát így egy nyatyánkot parafrazált, az osztrák katolikus közönség, püspöki kar egyértelműen tiltakozott,
és felháborított,
pont arra hivatkozva, hogy a szélsőjobboldaliság és a kereszténység kizárja egymást.
Igen.
Hogy amikor az AfD ellen mennek a tüntetések Kelet-Németországban, azoknak a legfontosabb szervezői a helyi protestáns egyházak, ugye a kelet-németeknél a katolikusok nem annyira jelentősek, a helyi protestáns evangélikus egyházak. Tehát ebben van egy nagy különbség, hogy a nyugat-európai valóban keresztény gondolkodás emberek, azok a szélső jobb oldal ellen vannak, Olaszországban is.
Igen, szóval ott nem tudják ezek a populista pártok a kereszténységet reflektorfénybe állítani, sőt lelepleződnének, ahogy Magyarországon nem, hogy lehet a pogányságot az antitézissel, az katolicizmussal, vagy az egyetem, tehát egyszerűen abszurditás, amikor a parlamentünkben a Szent Korona körül sámánok doboltak, ez egyszerűen abszurditások az egész, meg a Szabadság szobor, amelyik tényleg egy ilyen vallástalan, akármi, oda tenni a keresztet, tehát ezt nem értik meg, de nem is fogják megérteni, mert mi csak beszélünk ezekről a dolgokról, amiket mi most beszélünk, a mi hallgatóink tudják követni, de képzeld el, hogyha egy nagy gyűlésen ilyeneket mondanák, de senki nem is érteni, hogy miről beszélünk. De remélem, hogy a mi hallgatóinknak ez élvezetes, hogy ennyi minden fontos dologról hallhattuk Tehet Pétert. Köszönöm neked!
Köszönöm, viszont
hallásra. Olvasom, hogy nem lesz barátság kőolaj vezeték, ami egy rendkívül fontos dolog nem most aktuálisan az orosz-magyar kapcsolatokban, de egyébként, tehát a mi energiaellátásunk szemszögéből, tehát ez egy geopolitikai problématika is, mert ugye az ukránok fogják akadályozni, hogy a barátság kőolaj vezeték működjön. Itt van a mi telefonban Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Jó napot kívánok! Legyen szíves, kommentálja ezt a hírt. Mit jelent ez a magyar gazdaság szempontjából, hogyha a jövő év legelejétől az ukránok megakadályozzák, hogy barátságkőolaj vezeték, mint olyan számunkra létezzen?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Valóban nagyon friss a hír, úgyhogy megmondom őszintén, hogy túl sok idő nem állt rendelkezésre, hogy az ember beleássa magát, ugyanakkor azt azért fontos természetesen megemlíteni, nem teljesen váratlan a történet, azért itt, ha már geopolitikai kockázatokról beszélgetünk, vagy beszélünk, azért az fönn volt ezen a bizonyos térképen, egy piros zászlóval, egy olyan jelzéssel, hogy valóban ez akár még bejöhet egy olyan kockázatként, nem véletlenül beszélt egész Európa arról, hogy hát azért szépen lassan sőt nem is annyira lassan el kéne kezdeni leválni itt a keleti energiahordozókról, elsősorban nyilván az oroszról beszélünk, úgyhogy senkit nem jelent összességében váratlanul, az időzítés minden esetre furcsa, és majd meglátjuk, hogy a legfontosabb gazdaságpolitikai és gazdasági szereplők miként reagálnak erre. Nyilván még van idő, nyilván ki kell dolgozni stratégiákat, hogy azt mondom, hogy előszedni a fiókból az ott lévőket, mert szerintem azért erre akár mondjuk a MOL is készült, tehát remélem jó esetben a kormányzat is készült egy ilyen forgatókönyvre. Én meglátjuk, én azt mondom, hogy vész és tragédia jelen helyzetben még nincsen, de nyilvánvalóan kényelmetlenebb helyzetbe kerül egész Európa, nem csak magyar vonatkozásban kell beszélni, nem csak Magyarországot érinti ez a kőolaj vezeték. Úgyhogy itt más országoknak is meg kell tenni a szükséges lépéseket. Nyilván az fontos tudnunk, hogy azért nem csak finomítandó kőolajat lehet vásárolni, tehát lehet már finomított olajat is beszerezni. A MOL képes nem csak ural típusú olajat feldolgozni, hanem mondjuk arab típusú olajat. Tehát vannak alternatívák, de nyilván a nap végén pénz beszél, tehát minden drágább lehet. Itt ez a kérdés, hogy ezt hogyan sikerül majd olyan szempontból megugrani, hogy ne legyen ellátási biztonság, és hát közben azért a költségek akár az ország számára, akár vállalkozások számára hát megint ne az egekbe szökjenek. Úgyhogy még korai bármiféle komoly jelentésbe belemenni, de ez egy megoldandó feladat, és pont nagyon más kérdés sajnos itt már nincsen.
Igen. Egyébként praktikusan azt veszem észre, és ezt én jeleztem önnek a előzetes telefon beszélgetésünkben, hogy erről mindenképpen érdemes szót ejteni, hogy a mostani világunkban, amikor is halmozódnak a úgynevezett geopolitikai feszültségek, ukrán háború, közel-keleti helyzet, Iránnak a kiszámíthatatlansága, Amerikának a kiszámíthatatlansága, és így tovább, és mindennek dacára panaszkodhatunk az inflációra, meg mindenre, de valójában az inflációs spirál az kimondottan csökken, és egyébként a világgazdaságban nincsenek borzasztó komolynak látszó gondok, és nem is beszélünk róla, hogy komoly gondok lennének, ellentétben az elmúlt évtizedekkel, amikor ha csak mondjuk egy olajembargó, mondjuk egy szankció, az azonnal éreztette a hatását a világgazdaságban. Mi történt azóta az én 20 éves, 30 éves korom és most között, 30 évvel később, hogy a világ mindennel szemben, még a járvánnyal szemben is gazdaságilag ellenálló és rugalmasan alkalmazkodó. Én így látom.
Nagyon jó, és pontosan itt van a kulcs. Hogyha egy szóval akarnék válaszolni, akkor azt mondom, hogy reziliencia. Pontosan erről szól, és igazándiból itt le lehet lőve a poén a gondolatmenet végén, mert hogy valóban ez a fajta ellenálló képesség, alkalmazkodó képesség. Ez az, amit a világgazdaság az elmúlt évek folyamán egész egyszerűen megtanult alkalmazni. És nyilván önmagában a globalizáció nagyon sok mindennél lehet okolni, nagyon sok negatívum van, de nagyon sok pozitívumot is hozott, és többek között az egyik ilyen pozitívum, hogy minden egyes esemény sokkal gyorsabban és nyilván adott például nagyobb hatással éri el a világot, viszont éppen ezért sokkal gyorsabban és rugalmasabban is lehet hozzá alkalmazkodni, mert rendelkezésre állnak azok az erőforrások, akár csak információra, hogyha gondolunk. Az információnak a terjedése, a legjobb gyakorlatoknak a megosztása is sokkal rugalmasabban alkalmazható, sokkal gyorsabban elérhetőek. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy gyorsabbá vált a világ, de éppen ez itt a sokkok és a sokkokhoz való alkalmazkodásunk is gyorsabbá tudott válni. Itt már azért a közgazdaságtan területéről átcsúszunk egy kicsikét a szociológia, gazdaságpszichológia területére, én ebben azért annyira nem vagyok járatos, szemben más közgazdászokkal, akik ezért már közgazdasági Nobel-díjakat kapnak, hiszen ez most a legfőbb kutatási terület, nem véletlenül, én azt gondolom, mert hogy valóban ez foglalkoztatja az embereket, és Valóban ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és érdemes ezt megfigyelni. Ha más nem, akár a tőkepiacokon, a tőzsdemutatók alakuláson, a devizapiacok ingadozásában. Hogy jött a Covid-válság, óriási sokkot láttunk. Így gyakorlatilag persze fogalmazva mindenki kaszát, kapát eldobott, és hanyathomlok menekült, hogy akkor itt most itt a világ vége. Aztán megszoktuk, hogy ez van, alkalmazkodtunk, aztán jött a háború, megszoktuk, alkalmazkodtunk, jött az energiaválság, magas infláció, és szépen lassan az emberek valahogy tompává váltak egy kicsit ezekben a sokkokban. Illetve azt mondom, hogy inkább a befektetők és a piaci döntéshozók, hiszen hogyha minden nap azt halljuk, hogy háború, ilyen geopolitikai kockázat, olyan feszültség, olyan katonai fenyegetettség. A nap végén egy harcedzett amerikai befektető erre már a füle botját sem mozdítja, mert jó, hát láttunk már ilyet, hallottunk ilyet, igazándiból nincsen, hát Közel-Keleten megint háborúznak. Jó, hát oké, volt már ilyen. Tehát ebből a szempontból nagyon érdekes látni, hogy minél több ilyen geopolitikai kockázat van körülöttünk, a világ annál kevésbé lesz rá érzékeny. Ez kicsit olyan, mint hogyha immunitást szereznének a piacok, a piaci szereplők, bármennyire fura ezt kimondani, és bármennyire komoly és fajsúlyos dolgokról beszélünk, piaci szemmel nézve, közgazdasági befektetés szemmel nézve, nagyon sok esetben ezek már nem feltétlenül érik el az ingerküszöböt, miközben emberéletekről beszélünk nagyon sok.
Igen, de amit mondasz, nyilvánvalóan egy folyamatnak a leírása, és egy kívülálló, ha hallja, mondjuk egy olyasfajta kívülálló, mint én, akkor én ezt muzsikának tartom. A füleimnek ez muzsika. Miért? Mert ez azt mutatja, hogy az ember olyan dolgokat képes kivédeni piaci alapon, tehát természetességgel, szerves alapon, amiket korábban nem volt képes, és azt hitte, hogy jön a világháború. És a járvány, akkor a 2008-as, 2009-es egészen speciális, unikálisan súlyos válságnál esetében is így volt, holott ez nem így volt mondjuk 29 és 33 között. A 60-as évek elején a berlini falépítése körül, vagy a kubai rakétaválság, az valóban rettegést hozott. Most pedig az emberekben az a tudat van, hogy majd megoldjuk. Ahogy a német kancellár azt mondta, wir schaffen das, megoldjuk a menekült válságot. Tehát mindent megoldanak, és az interneten keresztül pedig, mintha ha levezetnék az emberek az egészen szélsőséges indulataikat, és gyakorlatilag ezek a technológiai újítások hozzájárulnak ahhoz, hogy gondolatok mentén legyen világháború, és nem praktikusan legyen. Praktikusan más a helyzet, és más a helyzet a szavak szintjén, és jobb irány látok én legalábbis. Most értett, amit én akartam most elmondani, mert elég hosszasan pofázom.
Abszolút értem, igen, és pont ez a félelmetes is egyébként azt gondolom, hogy azért ennek megvan az a fajta árnyoldala, hogy egy kicsikét valahogy belekényelmesedik az ember abba, és hoz egyfajta morális kockázatot magával ez a fajta élet, hogy hát úgy is majd megoldjuk. Olyan még nem volt, hogy ne legyen valahogy. Ugye, ez a klasszikus mondás. És valóban egy kicsikét ilyen beledőlés, hát, és hogy jó, láttunk már ilyesmit, vagy hasonlót, vagy ilyet meg nem láttunk, de hát már nagyon sok mindent megoldottunk, és nyilvánvalóan a világ próbál adaptálódni, a gazdasági szereplők próbálnak adaptálódni, de nagyon sok esetben pont az a problémám ezzel, személyes véleményem, hogy éppen emiatt dolgokat félváról vesznek az emberek. Pont a minap futottam bele abba a fotóba, ami talán a New York-i Central Parkban készült, a Covid lezárások ilyen nagyjáboli feloldása környékén, amikor emberek ott a füvön ültek a szabadban, körülöttük egy két méteres kör fölfújva, hogy ott ücsöröghettek. És ehhez képest ma hol tartunk? Nem 30 év telt el, meg nem tudom, vagyunk túl itt még 86 másik ilyen jellegű válságon, hanem egész egyszerűen az történt, hogy itt vagyunk 2024-ben, és ugyanúgy élünk, leszámítva az, hogy most már egyre több az online meeting, és egyre többször nem utazunk személyesen, és nem személyes kapcsolódás van, hanem virtuális, hogy ezt leszámítva nagyjából ugyanúgy élünk, mint a Covid-válság előtt. Tehát valahogy az ember alkalmazkodik, de mégsem feltétlenül képes tanulni, és hogyha megint csak geopolitikai kockázatokról beszélünk, és a magyar gazdaságot belevonjuk ebbe. Nyilván megijedtünk, úristen, lezárások, lezárták a gyárakat, nem jön az alkatrész, nem tudunk gyártani, mi lesz az emberekkel, mi történik a munkahelyekkel. És azt gondoltuk, hogy na majd ez elindít egyfajta deglobalizációt. Itt most mindenki szépen átalakítja az egész világrendszert, hogy ne függjünk annyira egy-egy bizonyos országtól, magától a világkereskedelemtől. És mi történt? Folyamatosan jönnek az olyan jellegű sokok, amik azt bizonyítják, hogy ez a fajta nagyon globalizálódott termelés, ez egész egyszerűen nem tud működni. Mert jön például egy ilyen energiaellátási probléma, jön például egy olyan, hogy nem tudom, Tájvánt elárasztja az özönvíz, a tájfun, és akkor leállnak a gyárak, nem gyártanak csipeket, nem gyártanak merevlemezeket, és a félvilág megbénul. És valahogy ezekből mindig úgy elmormolja mindenki azt, hogy igen, igen, ez egy kockázat, ezt majd át kell alakítani, elkészülnek a nagyszabású tervek, óriási millió dollárokat, milliárd dollárokat égetnek el tanácsadásokon ilyen ötletekre, és a nap végén nem valósul meg belőle sem, mert hát igazándiból valahogy az ember elfelejti azt, hogy volt egy ilyen sok, és megy az élet tovább, ami nyilván egyrésztről jó, másrésztről viszont pont magában hordozza azt a fajta veszélyt, hogy egyszer viszont jöhet majd egy olyan geopolitikai sok, amit már nem biztos, hogy ki tudunk úgy heverni, és könnyen lehet, hogy ez a klímaváltozás lesz, de most azért ezt így nem nyitnánk ki, mert akkor nap végéig tudnánk beszélgetni.
Igen, de ki tudjuk beszélni? Tehát gyakorlatilag miközben elkényelmesedünk, eközben a hozzáértő emberek, okos emberek, leegyszerűsítem mondom, és nem igazságosan, mert nem tudjuk, hogy ki az okos, a lényeg az, hogy agyon beszélik a dolgokat, és ez jó. De ezzel azt akarom mondani, hogy mindenre, ami belátható, felkészülünk, ami nem belátható, mert mindig van egy belátható dolog, az így is úgy is jön. De az egész egy valószínűség alapon megy ez a világgazdaság, és maga az egész világ. Hogy persze, rendelkezésre áll Iránnak esetleg fegyvere, hogy megsemmisítse Izraelt, de tudjuk, hogy nem fogja, mert azzal önmagát is megsemmisíti.
Bízunk benne, hogy nem fogja.
Azért csupán azért, mert azzal önmagát is megsemmisíti. Tehát ugye ezeknek az egész tömegpusztító fegyvereknek a megléte, ez egy veszély, mert ezek ott vannak és el tudnak sülni. De ettől függetlenül elrettentő erejük van. De a lényeg az, hogy nem mennek a dolgok olyan szélsőségekbe gyakorlatban, amibe tudnának egyébként menni. Tehát én ezért optimistább vagyok, de ez mindenki ízlés kérdése, és egyik pillanatban így látjuk, aztán jön egy hirtelen valami, és akkor pont az ellenkezőjeképpen, mert az ember ilyen. Hát és az emberiség emberekből tevődik össze, és a világot az embereknek a különböző mentalitásai uralják. De itt Magyarországon, ez az utolsó kérdésem ebben a beszélgetésben, hogy mintha Magyarországon most sűrűsödnének a többi európai, legalábbis közép-európai országhoz képest a gazdasági problémák, vagy ez is csupán egy magyar embernek az elfogultsága, esetleg negatív elfogultsága, vagy ön is látja szakemberként, hogy most Magyarországot nem véletlenül korábbi hibák miatt érik egymás után különböző társadalmi és főként gazdasági problémák?
Nyilván mi itt élünk, ezt a gazdaságot követjük, ezt az életet éljük, tehát ez felnagyítja a saját problémáinkat. De azért, hogyha kicsikét háttérbe lépünk és kitekintünk, azért mindenhol máshol küzdenek hasonló problémákkal. Magyarország kapcsán nagyon sokszor előkül a költségvetés helyzet, hogy mennyire nehéz helyzetben van a költségvetés, nem feltétlenül úgy áll a gazdaság, hogy mondjuk a költségvetésekből tudjon építkezni. Nagyjából ugyanezt látjuk Romániában. De hogyha hiányzik a fogyasztás, hiányzik a fogyasztói bizalom, ugye ezt nagyon sokszor szőrójuk a magyar gazdaságnak, ez nagyjából jelen van egyébként a kelet-közép-európai régióban is. Tehát ebből a szempontból nem feltétlenül vagyunk unikális helyzetben. A szlovákokat csinálják, ugyanúgy függne az orosz energiától. A német gazdaság erre épült, hogy olcsó keleti, olcsó orosz energia, és akkor abból high-tech termékeket gyártanak. Csak az a termék már nem annyira high-tech, az az energia meg már nem annyira olcsó, vagy már nincs is. Tehát, hogy nagyon sok esetben minden gazdaságon meg lehet találni azokat a fájó pontokat, amelyek bizonyos esetben azért össze tudnak sűrűsödni. Most Magyarországon pontosan ezt látjuk, hogy egymásra rakódtak olyan érzékeny pontokon ezek a sokkok, amikből egyelőre valahogy úgy tűnik, hogy nehezen állt talpra a magyar gazdaság. 23-ra én azt mondtam, hogy a 2023-as gazdasági év, hát ezt felejtsük el, lapozzunk, azt oké, elkönyveltük, ez nem sikerült jól. Majd 24. Nem raktam magasra a nem raktam én magasra az előrejelzéseimben a lécet, de még azt is sikerült leverni. Nagyjából egy 1,5%-os gazdasági növekedéssel számol az ING Bank idén a magyar gazdaságban. Azért ez nem túl veretes, nyilván összességében azért még nagyon sok európai országot, meg az Európai Uniót, meg Németországot megverjük ezzel, de összességében azért ez nem egy hasító gazdasági növekedés, de lehet, hogy erre az évre is azt mondjuk, hogy oké, hát ez egy megküzdős év volt, de majd 2025-ben talán akkor. Tehát, hogy egyelőre azt látjuk, hogy tényleg rakódnak egymásra ezek a sokkok, amik valóban fakadnak a globalizációból, fakadnak abból, hogy akár a vállalati, akár a gazdaságpolitikai döntések nagyon sokszor a könnyebb ellenállás irányában lennek. Ez egy természetes folyamat. Illetve adódik abból is, hogy Magyarországnak van egy természetes kitettsége, ami mondjuk akár a geopolitikai földrajzi helyzetéből adódik, akár abból, hogy mondjuk milyen országokkal kezdett el fölépíteni gazdasági kapcsolatokat, hogy itt a német függőségről beszélünk, ami ma már nem német függőség, hanem egy globális, akár azt hiszem, hogy egy export függőség. Nyilván egy olyan helyzet, amikor a világgazdaság is szenved, hát nyilván felnagyítja akkor ez a függőség a magyar gazdaság számára ezeket a problémákat. Úgyhogy ebből a szempontból igen, érezhetjük azt, és én azt mondom, jogosan érezhetjük azt, hogy kicsikét, mint hogyha összecsaptak volna a hullámok a fejünk fölött, és okolhatjuk ezért a világgazdaságot, okolhatjuk ezért a vállalatvezetőket, okolhatjuk ezért a fogyasztókat. Itt mindenkinek megvan a maga része ebben, tehát nehéz igazságot tenni, de én azt gondolom, hogy 2025-ben már bízhatunk abban, hogy legalábbis a mostani előrejelzések azt mutatják, hogy ezért nagyon sok ilyen jellegű sok az, amivel most szembesülünk, az talán múlóban lesz, most pont ugye a kis kőolaj történet azért az megint nem feltétlenül bizonyítja, de hát amiről beszélgettünk, megküzdés, reziliencia, alkalmazkodás, erről szól a világ, csak ezt jól, jobban tudja csinálni, ő jöhet nyertesen ebben a világban gyakorlatilag.
Ön hisz abban, hogy van, ez tényleg nem is provokatív, de fontos kérdés, hogy bizonyos országok, azok az országok tudják jobban a dolgokat kiheverni gyorsabban és rugalmasabban és ellenállóképpen, ahol a politikai döntéshozatal átláthatóbb, ahol sokkal több a politikamentes gazdasági döntéshozatal. Ezzel szemben nálunk, az én véleményem szerint igen, sokan nem vitatják ezt, de nem. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk nehezebb, éppen azért, mert én nekem az a vélemény, hogy túlzottan sok a politikának a szerepe a gazdaságban. Kevés idő van. Mondja meg, hogy ön szerint így van-e, vagy én hülyeséget beszélek?
Nem vagyok politológus, nem fogok tudni igazságot tenni, éppen ezért csak annyit tudok mondani lezárásul, hogy mint hogy mindennek ennek a fajta politikai túlsúlynak is megvan az előnye, ugyanakkor megvan a hátránya. Gondolhatunk itt akár a magyar döntéshozatal a gyorsaságra és egyoldalúságára. Gondolhatunk ezzel szemben arra, hogy az Európai Unióban mennyire lassan születnek döntések, és mennyire lassan tudnak reagálni, de mennyivel inkább figyelembe vesznek minden szempontot, még sok esetben egy nagyon gyors döntéshozatalnál nem feltétlenül veszik figyelembe a tovább gyűlődő hatásokat. De mondom, itt mindig pro és kontra, bizonyos gazdasági helyzetekben, bizonyos geopolitikai helyzetekben az egyik szolgáltat előnyöket, és a másik hátrányokat, illetve fordítva. Tehát így jelen esetben összességében igazságot tenni szerintem nem lehet. Egy-egy konkrét példa, egy-egy konkrét eset tekintetében el lehetne mondani, hogy melyik jobb vagy rosszabb, de amit nyerünk a vámon, mi elveszítjük a réven. Tehát ebből a szempontból sajnos ez kicsikét ilyen zéró összegű játmának tűnik a nap végén.
Virovácz Péter, az ING vezető elemzője volt az Eurozóna vendége. Köszönöm önnek, minden jót kívánok a hétvégére is. A hallgatóknak úgy szintén, mégpedig Szabó Csilla, Bencsik Gyula és Csorba László nevében minden jót kívánok.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.